77,4.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Magsó Péter atyával Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Kedves hallgatók! Mai beszélgető társam Magsó Péter atya, Tarnalesz plébániai kormányzója, akihez még 3 környékbeli település ellátása is tartozik. Honnan indultál?
Hasznoson születtem, ez a Mátrában egy kis falu, ott van nem messze tőle, Fallóskút, ahol Klári néninek 1947-ben és azóta sokszor megjelent a szűzanya, és nagy zarándok hely volt ez régen, meg azért most is nagyon sokan járnak. Ez meghatározta az életemet, mert így, hogy visszatekintek, a szűzanya akkor nagyon közel került hozzám Klári nénin keresztül. Ő ugye látta a szűzanyát, és én, mint gyerek, kérdezősködtem tőle, hogy milyen a szűzanya, milyen a szeme, milyen a haja, mit mond, mit csinál, tehát mint egy gyerek, és szerintem ott a szűzanyával egy különlegesen szép és jó kapcsolatom alakult ki, ami aztán egész életemben tartott, most is, és ugye, hogyha a szűzanyával a kapcsolatunk jó, akkor egészen biztos, hogy Jézussal is jó a kapcsolatunk, mert ő mindig Jézust adja nekünk. Tehát ott születtem, ott nevelkedtem, oda jártam általános iskolába, aztán Gyöngyösre mentem középiskolába, és főiskolára pedig Budapestre.
Szüleidtől vallásos nevelést kaptál?
Vallásosak voltak, de a szüleim nem mutattak olyan jó példát a vallás gyakorlásában, mint az én nagymamám. Tehát igazából a nagymamám volt az, aki ezt a vallásosságot átadta nekem, meg persze Klári néni is, meg maga a falu is. Ugye megkereszteltek, első áldozó voltam, bérmálkozó voltam, minisztráltam, tehát a templom az úgy a központja volt az életünknek, és az Isten kapcsolatom szinte töretlen volt, mondjuk úgy a hitem, mert én már nagyon pici koromban is Istentől megkaptam a hitet, és csodálkoztam azon, hogy más gyerekek miért nem veszik ezt olyan komolyan, mint én, mondjuk a hittanórát, meg az első áldozást. És nekem teljesen természetes volt az, hogy Isten van, hogy szeret minket, hogy Jézus itt élt közöttünk, itt van most is velünk az Eukarisztiában, de ez ajándék, ez Isten ajándéka, és ugye a Jóisten papnak teremtett engem, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint, csak ezt a papságot egy kicsit későn ismertem föl. De az Istennel való kapcsolatom az ilyen formán töretlen volt. A szentségekben voltak kihagyások, a templomban is voltak kihagyások, voltak olyan időszakok az életemben, gyerekkoromban, én is, mint a többi gyerek azért vártam már a mise végét, untam a misét, tudtam, hogy jön a mi atyánk, na, akkor már vége lesz, mehetünk játszani. De ezek teljesen természetes dolgok, de mégiscsak ott nevelkedtem egy ilyen vallásos faluban, és ahogy olvasom Klári néni naplóját, amiben leírja, hogy a Szent Misén például a Szent Háromságot látta, és akkor úgy belegondoltam abba, hogy én ott minisztráltam az oltár mellett, Klári néni ott volt a templomba, és ő közben ezt látta, és biztos vagyok abban, hogy Klári néni fontos szerepet játszik az én papi hivatásomban. Mert Klári nének mondta a szűzanya, hogy ez egy csodálatosan szép falu, ez a hasznos, mint egy ékszeres doboz, de még a pap hiányzik belőle. És hogy kéri a falut, hogy imádkozzon, hogy legyen pap, és én vagyok hasznosnak az első papja Isten kegyelméből, aminek nagyon örülök, bár még jobban örülnék, ha több papja lett volna, meg lennének papok onnan.
Miért lettél végül pap? Milyen út vezetett idáig?
Erre nagyon nehéz választ adni. Ott járkáltam a szeminárium folyosóján, reverendába, és volt egy pillanat, erre úgy emlékszem, megálltam, lenéztem, és reverenda volt rajtam. És mondjuk egy fél évvel ezelőtt ugyanígy megálltam, lenéztem, és a sílécek voltak rajtam, meg a síruha, és mondtam, hogy hogy kerülök én ide? Mint a forgó szél, akit fölkapott, és betett ide a szemináriumba, de ott voltam. Göröngyös út vezetett azért ide, mert 50 körül voltam, amikor engem felszenteltek, és az első, ami úgy megindította komolyan bennem a papság gondolatát, az Bosnyák téren egy atyának a mondata volt, Gyónás után azt hiszem, és azt mondta, hogy hát Péter, miért nem mélyelte papnak? És akkor nekem az olyan villámcsapásszerű volt, hogy hát tényleg, miért nem megyek papnak? Akkor szinte teljesen világos volt nekem, hogy nekem papi hivatásom van. Utána kezdődött egy azért egy nehéz út, a világ nem olyan könnyen enged, nekem a sízés az egy nagyon nagy szerelem volt, amiben ugyancsak az Istent kerestem, mert ha visszatekintünk az életünkre, tulajdonképpen mindenben az Istent keressük. És a mozgásban, egy szép, harmonikus mozdulat kifejlesztésében ott is a mennyországot keressük, a harmóniát, a tökéletes harmóniát, meg ott nagyon sok ember jött, evangelizálásra nagyon jó lehetőség volt, mindenkinek adtam csodás érmet, több ezer ember jött az olasz síterepre, ahol én voltam, és általában volt hittanóra is, amikor síoktatás volt. Nagyon sok embert tudtam közelebb vezetni az Úrhoz. Ez is volt az egyik indokom, hogy miért ne üljek én azért mégiscsak papnak, még ha érzem is a hivatást, hát akkor ezzel a sok emberrel mi lesz, Uram? Ezeket ki fogja majd evangelizálni? Meg hát félelmekkel is tele voltam, közel 50 évesen az ember már nehezebben tanul, gondoltam, tudok-e még tanulni egyáltalán, hát azért a teológia az nem játék, tehát ott azért tanulni kell. Aztán énekelni se tudtam, papoknak meg énekelni kell, mindenféle kifogást találtam, de a szűzanya csak mondogatta, hogy Péter, gyere le most már a hegyről, és én mutatok neked egy még jobb helyet. És mondom, hogy szűzanyám, nekem ettől jobb helyet nem tudsz mutatni. Itt a te fiathoz vezetem az embereket, legalábbis megpróbálom. Milyen jobb helyet tudsz te mutatni? És akkor csak hívott, és a szűzanya kitartó asszony, és nagyon nagy szeretettel tud hívni, és nagyon türelmesen, és hál' Istennek eddig életemben azért mindig ő győzött, mint egy jó édesanya, de én meg mint egy rossz gyerek azért néha kikaptam a kezemet a kezéből, aztán újra megfogta, egy-egy kirakatnál megálltam, úgy jelképesen, aztán akartam ezt, akartam azt, de ő azért tovább vezetett, mindig tovább vezetett az ő fiához. Aztán eljött egy lelki gyakorlat, amire úgy döntöttem, hogy elmegyek, ilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat, EGRI szemináriumban, jezsuita lelkiségű lelki gyakorlat volt, ahol ott az elöljárók, mind a három egyértelműen mondta, hogy maradjak, mert papi hivatásom van. Én pedig úgy döntöttem, hogy nincs, és ott hagytam őket 3 évre.
Aztán mégis a szemináriumban kötöttél ki.
Amikor visszamentem Budapestre, akkor azért mégiscsak gondolkodtam, hogy jelentkezzek valamilyen teológiát tanulni, és a Sapienciára, a Szerzetes és Hittudományi Főiskolára jelentkeztem. Ott 3 évet elvégeztem, fokozatosan növekedett a papi hivatás iránti vágyam, rájöttem, hogy tudok tanulni, ez egy próba is volt, hogy megye majd a tanulás. Mindig szerettem én tanulni, meg a főiskolán is villamos üzemmérnök vagyok, de itt most bebizonyosodott, hogy igen, miközben nagyon-nagyon nagy szeretettel tanulom a teológiát, és ha kéne, életem végéig iskolába járnék és tanulnám a teológiát, Istenről minél többet megtudni, és a 3. évben engem már semmivel nem lehetett volna visszafogni, és jelentkeztem a szemináriumba, az érsekatya igent mondott, fölvett, bevonultam a szemináriumba, majdnem 50 éves teljes szabad élet után a teljes zártság következett.
Ez hogyan hatott rád érett férfiként?
Én magam is csodálkoztam azon, hogy ebben a zártságban egy sokkal nagyobb szabadságot éltem meg, mint a nagy nyitottságban és a nagy külső szabadságban. Előtte is azért nagyon szabad voltam belül, és befele indultam el, mert nem úgy volt az, hogy a szemináriumban kezdődött el a komoly lelki életem, hanem már előtte jóval, nekem évtizedeken keresztül, hogy is mondjam, egy ilyen aszketikus élet kezdődött, vagy élet alakult ki, ami a böjtökkel, virasztásokkal, Isten kegyelméből minden, és hát ez egy szerelmes időszak volt, kellett ahhoz, hogy én majd a papságra is igen tudjak mondani. Tehát már minden percemet az Istennek szántam én előtte is, és a szemináriumban pedig erre pecsétet tettem azzal, hogy beléptem. És az is igaz, hogy a Jóisten előre nem adja meg általában a kegyelmeket, hanem amikor én döntök. Tehát engem nem biztosított arról, hogy én majd boldog leszek benne a szemináriumban, meg a papságban. Nekem meg kellett hozni ezt a döntést, úgyhogy az a bizonytalanság az emberben mindig benne van, de én olyan szabadságot tapasztaltam meg, és olyan boldogságot benne a szemináriumban, amit kint nem éltem meg soha. Mintha mennyország előszobájában lennék. Szerelmes éveket éltem ott a szemináriumban, és most is, ahogy elmegyek a szeminárium előtt, megdobogtatja a szívemet. Most már ugye a házasságot éljük, ami még csodálatosabb, és hát én azt tudom mondani, hogy a papságomból egy percet se adnék oda, és minden perce ajándék.
Sugárzol a boldogságtól.
Én nagyon-nagyon boldog pap vagyok. Az egyik paptársammal beszéltem nem régen, és azt mondja, hogy hát ezt nekem senki nem mondta, hogy ilyen jó, hogy itt ilyen jó lesz. És én is azt mondom, hogy ha mondták volna, akkor már 20 éves koromban itt vagyok. De nem mondták. Valami miatt ilyen későn alakult ki a hivatásom. Mindegy, szokták mondani, hogy késői hivatás, én ezt nem tartom jónak, mert nem késője az. Később mondtam igent, de az Úr egy perc alatt 1000 évet be tud pótolni, és hát késői az, amikor az ember a kárhozatban van, ott már valóban minden késő, de addig semmi sem késő, addig mindenki dönthet Isten mellett, és kell is dönteni Isten mellett.
Számodra mi a legszebb a papi hivatásban?
Én nem arra vágytam, hogy pap legyek, nem az motivált, hogy majd misézek, és temetek, és hitoktatok. Engem az motivált, hogy minél közelebb lehessek Jézushoz. Az üzenye minél közelebb akart vezetni, és ezt a papságban találom meg. Ő az, aki a közelségével, a jelenlétével ezt az örömet és ezt a békét adja. És az odaadott élet az, ami egyre nagyobb boldogságot tudja adni. És a minél inkább odaadott élet, amikor lemondunk az életünkről, lemondunk a saját akaratunkról, és minél inkább az ő akaratát akarjuk tenni, és vele akarunk egyesülni, vele akarunk egyé válni, akár az örömökben, akár a szenvedésben, amikor nem azért keressük, hogy nekünk kenyeret adjon, mint ahogy ugye a tömeg kereste a csodálatos kenyérszaporítás után, hogy újra jól lakjon, bár az is fontos, és azért is keressük az Istent, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket, add meg nekünk. De nem is azért kell keresni, hogy lelki örömeket adjon, bár azt is adja, mert ez még minden önmagunkról szól, hogy én kapjam meg tőle a kenyeret, a lelki kenyeret, a lelki örömöket, hanem amikor már önmagáért vagyunk vele, mint egy szerelmes pár. Nem azért vannak együtt, mert ajándékot ad egyik a másiknak, nem azért várja, hogy találkozzon vele, mert majd hoz a másik nekem valamit, meg ad valamit, vagy elvisz valahova, hanem azért, hogy együtt legyek vele. És csak ott ülnek a padon a szerelmesek, és nem szólnak egy szót se, és az egész világnál fontosabb az, hogy együtt vannak, mert szeretik egymást. És ugyanígy Jézussal is. Amikor együtt vagyunk, és a szentségimádásban, nekem nagyon fontos a szentségimádás, minden nap próbálok legalább egy órát ott lenni, de van, amikor többet is, sőt, a papságom előtt ugye még több időm volt, a napi 3-4 óra általános volt, nem azért, mert én olyan különlegesen jó akartam lenni, hanem nem tudtam eljönni, mert vele akartam lenni, mert hol vagyok legközelebb itt az Úrhoz, hát az Eukarisztia mellett, vagy amikor magamhoz veszem, akkor egyesülök vele. Tehát ez az együttlét adja az örömet, és az, hogy misézek, az, hogy egyéb papi tevékenységet végzek, ez mind ebből fakad. És a prédikáció is abból a szerelemből, amit Jézussal megélek.
A szentségimádás mindig csendes, szerelmes együttlét?
Változik, hogy hogy vagyok az Úr előtt. Van, amikor a teljes csöndben, a teljes kőresedés, amikor nem imádkozom, nem kérek, nem szólok hozzá, egyszerűen csak vele vagyok. Aztán van, amikor mondom a rózsafűzért, van, amikor engedem, hogy a gondolatok jöjjenek, és ott készít fel a prédikációra. Olyan csodálatos gondolatok jönnek, amit nem is értek sokszor. Ugye én elkészülök a prédikációmmal, egy vázlatot írok, vagy elképzelem, hogy hogy mondom el, és aztán szentségimádáson teljesen átírja az Úr, és hát persze, hogy úgy van jól, ahogy ő akarja, vagy ahogy ő mondja. Tehát sokféleképpen ott lehet az Úr előtt lenni, nyilván ennek vannak magasabb fokozata is. Én azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy ott legyünk. És a többit már ő alakítja, ha hagyom, hogy az időt odaadjam neki. És biztatok mindenkit arra, hogy ha lehetősége van, akkor legyen ott az Úr előtt. Ha más nem gondolatban nem tud bemenni a templomba, mint ahogy Bódi Mária Magdika ott állt a templom ajtó előtt, és egy órát szentségimádásban volt minden nap, de most már az interneten is vannak állandó szentségimádások. És akkor megtapasztaljuk, hogy ha odaadjuk az időt neki, és az eukarisztia, mindegy, hogy Ausztráliában van kitéve, én meg ott vagyok a gép előtt, az Úr működni fog, és vele akarok lenni. Lényeg az, hogy adjam oda az időt neki. De a többit azt ő teszi.
A szűzanyával is meghitt kapcsolatot ápolsz.
Édesanyai kapcsolat valóban, anya-fia, de királynő is, és rabszolgája is vagyok, ugye a Grinyol Lajos féle életátadást, ezt a 33 naposat már régen megtettem, és az egy fordulópont volt az életemben. Az nem más tulajdonképpen, mint a keresztségi fogadalom radikális megújítása, amikor valóban az ember meghal önmagának, és Istennek kezd el élni. Szűz anya mindig Jézushoz vezetett. Ő soha nem áll előtérben, soha nem tolakszik, ő azt segíti, a kezemet fogva, hogy ne távolodjak el, és hogy minél jobban megismerjem Jézust, mert ki az, aki legjobban meg tudja ismertetni Jézust velünk, és ki az, aki a leggyorsabban tud Jézushoz vezetni, ha nem a szűz anya. Adott nekem feladatokat is, az egyik ilyen nagy feladat, ez körülbelül 16 évvel ezelőtt, amikor Mátraverebély-Szentkúton sugallatban kérte tőlem, hogy az interneten rózsafűzér csoportokat alakítsak. Hát én azt se tudtam akkor, hogy mi az a Skype, meg hogy hogy kell ezt csinálni. De érdekes, mindig, amikor Mátraverebély-Szentkútra mentem, akkor ő ezt ott kérte, csak ott kérte. De ott egyértelműen is világos volt számomra, és legalább háromszor kérte, hogy na és akkor a végén azt mondtam, jó, megpróbálom, hát úgyse lesz ebből semmi. Megpróbáltam, és érdekes módon lett belőle, rögtön megalakult az első csoport, és minden este imádkozzuk, 9 órát is kérte a szűzanya, 9 órától imádkozzuk a teljes rózsafűzért csoportokban, konferenciabeszélgetésben. És hát ez körülbelül 16 éve, pontosan nem tudom, azóta egy nap sem maradt ki. Az imádságban mindig volt olyan, aki ugye ott volt, én nem voltam mindig ott, és azóta olyan 25-30 ilyen csoport imádkozza minden áldott este a rózsafűzért, ami nagyon nagy dolog, mert a szűzanya ugye sokszor azt kéri tőlünk, hogy közösségben imádkozzunk, családi közösségben, ima közösségeket alakítsunk, mert a ketten vagy hárman együtt imádkoztok, ott vagyok köztetek, mondta Jézus.
Ehhez az ima csoporthoz most is lehet csatlakozni?
Hogyha esetleg valaki hívást érez, hallja, hogy a szűzanya hívja sugallat által, gondolatában, akkor a következő e-mail címre írjon nekem, szentolvasó@gmail.com, és akkor én beteszem egy csoportba. Vannak 9 órakor rózsafűzért imádkozó csoportok, és vannak virasztó csoportok, amit ugyancsak a szűzanya kért, azt egy kicsit később, az pedig minden péntekről szombatra virradó éjszaka 2 és 3 között egy órát virrasztunk imádságban. Ugye Jézus azt mondta a 3 apostolnak, hogy még egy órát sem tudtok velem virrasztani, hát mi virrasztunk egy órát, és ott is csodálatos kegyelmek vannak, és hát tényleg olyan szép az, amikor az ember fölkel a legszebb álmából, ami nem olyan könnyű sokszor, de csak próbáljuk ki, és meglátjuk, hogy nagyon-nagyon nagy áldás van rajta, mert minél nagyobb az áldozat, hát ugye Jézus elég nagy áldozatot hozott értünk, az életét adta, egy kicsivel viszonozzuk, egy kicsit a szenvedéssel mi is egészítsük ki az ő szenvedését.
A térdeplő rózsafűzérrel hogyan kerültél kapcsolatba?
Akik ezt szervezik, megtaláltak engem, és ott is kialakult egy imádkozó csoport esténként, rózsafűzért imádkozó csoport a férfiakból a Skype-on, tehát nem csak ott megy a téren havonta egyszer, hanem minden nap, és ebben segítettem nekik, ebben időnként részt veszek, és meghívtak, én még csak egyszer voltam ezen, egyszer jutottam el, és akkor is azért, mert a szervező testvér megkért, hogy a Vándor Szűzanya szobrokról egy kicsit beszéljek, meg ott is indítsuk el. Mert én beszéltem nekik is a Vándor Szűzanya szoborról, a rózsafűzér imádkozás közben így esténként, és rögtön felcsillant a szemük, mert a hangjából úgy lehetett hallani, hogy őt ezt érdekli, vagy őket érdekli a Vándor Szűzanya szobor, aminek nagyon örültem, mert nem mindenki kapja így föl a fejét rá, pedig nagyon-nagyon fontosnak tartom. Lehet, hogy gyermeteg, meg a csodás érem osztogatás is. Na de hát a Szűzanya, ha ezt adta, a csodás érmet, hogy osztogassuk, meg adjuk, és ígéretet fűzött hozzá, akkor miért ne tegyük? És a Vándor Szűzanya szobor is nem egy újdonság ez, csak úgy mindent elő kell szedni, egy kicsit leporolni, és a Szűzanya erre is nagyon-nagyon határozottan megkért különböző utakon, hogy Vándor Szűzanya szobrokat indítsak el itt a faluban is, én 14-et indítottam el, iskolába is bevittem, a gyerekek megkapják egy-egy hétre, két hétre, az osztályfőnök írja, hogy éppen kinél van, és így a családokhoz eljut azokhoz is, akikhez én esetleg nem jutok el. És hát csodák történnek. Ahova a Szűzanya megy, oda ugye a fia is megy, olyan nincs, hogy a Szűzanya egyedül megy, megy Szent József is, és ahova ők mennek, ott hitet, reményt, szeretetet visznek, békességet és megtérést. Ugye ez csak egy jelkép, hogy a szobor megy, de valójában, hogyha a szobor megy, és az befogadja egy család, akkor a Szűzanyát fogadja be. És hogyha oda megy egy családhoz, akkor én mondom, hogy csinálják neki egy szép házi oltárt, egy feszület, biblia, gyertyák, és hogyha el is jön a Szűzanya szobor, az oltár ott marad. Imádságot is küldök vele, sőt most küldünk külön vándor bibliákat is a Szűzanyával együtt, Isten igéje is megy, és így akar a Szűzanya evangelizálni, és én úgy érzem, hogy ez az egyik, amivel föl akarja rázni a falujaimat. És már az első jelei meg is vannak.
Azt még nem kérdeztem meg, hogy a szüleid mit szóltak, amikor bementél a szemináriumba?
A szüleim, amikor én bementem a szemináriumba, meghaltak, és érdekes, hogy abban az évben halt meg mind a kettő. És hát nagyon nagy fájdalom volt nekem, mert se testvérem nincs, se más, aki úgy az elsődlegesen a szeretett forrásom lenne, ők voltak, ugye? És akkor ők elmentek. Akkor is tudtam, hogy az Úr hazahívta őket, hogy én szabadon szolgáljak. És hogyha azt mondta volna az Úr, hogy hát ha akarod, akkor még édesanyád él, akkor azt mondtam volna neki, meg azt is mondtam, hogy Uram, nem kell, hogy éljen itt a földön, éljen ott veled, én meg hagyd szolgáljalak téged. Tehát akkor már olyan erős volt bennem a hivatás, mint Szent II. János Pál pápa is rájött, hogy mindenki meghalt körülötte, hogy teljesen szabad legyen a szolgálatra. És valóban szabaddá tett az Úr, és ők meg onnan föntről imádkoznak, értem, segítik a szolgálatomat, és ez így van rendjén.
Összefoglalva, hogyan látod eddigi életedet?
Engem Jézus szíve folyamatosan egész életemben vonzott, és most is vonz, és egyre közelebb kerülök hozzá, én is egyre közelebb akarok kerülni, és ő is azt akarja, hogy közelebb kerüljek. És ezt a Szűzanyának köszönhetem, hogy ő megtartott mindig a Jézus mellett, és egyre közelebb vezet hozzá.
Magsó Péter atyával Kurtina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.